Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kál Bogdan vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amely a szokásoknak megfelelőképpen épül fel, ez pedig azt jelenti, hogy a műsor első felében a technológiai világ híreivel és újdonságaival fogunk foglalkozni, a műsor második felében pedig tesztkészülékünk lesz, és ez a tesztkészülék pedig nem más, mint az Asus legfrissebb, legújabb készüléke, a ROG Phone 6-os, amit nemrég mutattak be, és már is nálunk van már a termék, és ez egy kifejezetten csúcskategóriás gamer okostelefon, ami, hát, hogy mondjam, a mérnöki hozzáértés és munka manifestációja, tehát amit ebbe beletett az Asus mérnöki oldalról, az tényleg lenyűgöző. Ez persze nem jelenti azt, hogy telefonként is minden szempontból kiváló, de erről fogunk beszélni a műsor második felében, most azonban jöjjenek a technológiai világhírei.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Közzétette a májusi eladási eredményeket a Counterpoint Research nevű elemző kutató cég, hogy itt az okostelefonos piac eladási eredményeiről van szó, és ezek nem festenek túl jól. Ez pedig azt jelenti, hogy a májusi 96 millió darab leszállított eszköz az elmúlt 10 év második legrosszabb értéke ebben a hónapban, 4%-kal gyengébb, mint amit áprilisban hozott össze az iparág, és mindegy 10%-kal rosszabb eredmény, mint amit tavaly májusban mutatott az okostelefonos piac. Nyilván sok minden befolyásolja ezeket a most nem túlságosan rózsás eredményeket. Nagyon falrengető megállapítások nem lesznek. Benne van az okok között az, hogy a beszállítói láncok sérülékenysége az továbbra is nagyon kritikus. Nyilván befolyásolja az eredményeket az orosz-ukrán konfliktus is, illetőleg az emelkedő infláció is hát rossz irányba tolja el ezeket az értékeket. És hát természetesen azt is hozzá kell tenni az egész történethez, hogy egyrészt az ügyfelek is egy kicsit kivárnak olyan szempontból, hogy vegyenek-e új okostelefont, másrészt pedig egyre többen gondolják úgy, hogy miután a mobilos piac nem fejlődik olyan dinamikusan, mint évekkel ezelőtt, ezért aztán az a helyzet áll elő, hogy az idei telefonok tudásban, árban, képességben, funkcionalitásban nem igazán tudnak többet nyújtani, mint amit a tavalyi telefonok tudtak. Tehát akiknek megvan a tavalyi készülékük, és azzal elégedettek, és az jól működik, azok egyáltalán nem gondolkodnak azon, hogy azt lecserélnék. És ezek a dolgok, ezek mind össze kumulálódva eredményezik azt, hogy ez az idei év májusi hónapja, ez kifejezetten rosszul néz ki eladási szempontból. Nyilván a Counterpoint Research is kereste, hát egyrészt ugye az okokat, másrészt megpróbáltak jósolni is valamit, hogy mi várható a jövőre nézve, és azt mondják, hogy az év második felében felpörögnek majd az eladások, egyrészt a beszállítói láncok stabilizálódni fognak, másrészt a korábbi szintre visszakerülő kínai gyártási volumen is hát pozitív irányba befolyásolja majd ezt a dolgot, és ráadásul mindenek tetejében rengeteg olyan gyártó van, és erről itt a Szenzorban is beszéltünk nem is olyan régen, akik elég jelentős készletet halmoztak fel a már legyártott telefonokból. Ugye többek között a Samsung is ilyen, ők pillanatnyilag 50 millió eladatlan telefon tetején üldögélnek, és azt várják, hogy a piac magához térjen és ezeket bevásárolja. Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy egy-egy gyártó nagyjából az éves eladásának a 10%-át raktárkészleten tartja, a Samsungnál most ez a 20%, és a többi gyártónál is azok a hírek terjengenek, hogy magasabb a legyártott darabszám, mint amit el tudnak adni, tehát elég nagy raktárkészlet alakult ki, és hát mindenki arra számít, hogy az év második felében, főleg a harmadik és a negyedik negyedévben, majd ismét egy picit magához tér a mobilpiac, és ezeket a beragadt készleteket is értékesíteni tudják, ami nyilvánvalóan majd valamivel pozitívabb és jobban kinéző számokat fog eredményezni. Folyamatosan emelkednek a töltési sebességek az okostelefonos érában. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre rövidebb idő alatt tudunk feltölteni egyre nagyobb akkumulátorokat. Nyilván ugye ehhez megfelelő hardware és megfelelő AI és egy algoritmus szükséges, tehát hogy ez egy összetett történet. Ugye amit már az európai piacon is elértünk, és most már több olyan készülék is van a piacon, amit lehet kapni, az a 120 wattos maximális töltési sebesség. Ez egy nagyon már most is egy nagyon látványos eredmény, mert a 120 wattos töltéssel, hát nyilván akkumulátor méret függvényében, de egy ilyen 20-25 perc alatt teljes mértékben fel lehet tölteni egy átlagos telefon akkumulátorát a nulláról 100%-ra, és miután ugye úgy néz ki, hogy a telefonok üzemidejét nagy mértékben nem képesek növelni a gyártók, hiszen hiába kerülnek be évről évre valamivel nagyobb akkumulátorok, maguk a erőforrásigényes hardverek és az egyre gyorsabb és frissebb chipsetek is egyre több energiát igényelnek, tehát ezek kvázi már párhuzamosan fejlődnek, de ezért aztán az üzemidő egy átlagos telefonnál az most is azt mondjuk, hogy komolyabb igénybevétel esetén maximum egy nap, átlagos igénybevétel esetén pedig általában két nap szokott lenni, és ez évek óta így van, ez nem változik semmit, és akkor azt mondták a gyártók, hogy rendben, ezen nem tudunk nagyon nagyot csavarni, viszont azon tudunk csavarni, hogy egy lemerült telefont milyen hamar tudunk feltölteni. És ezek a fejlesztések, ezek már elég régóta zajlanak, nagyon sokáig laboratóriumi körülmények között voltak ezek a gyors töltések, de most már azért azt lehet mondani, hogy a 66 wattos töltés a középkategóriában már egyáltalán nem számít kirívónak, a csúcs kategória felé indulva pedig a 80, illetve a 100-120 wattos töltés is előfordul. Nem minden gyártó áll bele ebbe a történetbe, és erről beszéltünk itt korábban a Szenzorban, hogy például az Apple, például a Samsung, ők sokkal óvatosabban kezelik ezt a sztorit, és ott még mindig 25 és 45 wattos töltési sebességek vannak, de a főleg kínai eredetű gyártóknál azért most már tényleg standard az, hogy 66 alá nem mennek töltési sebesség szempontjából, és most az Infinix nevű cég, aki egy kisebb szereplője ugyan a mobil piacnak nálunk, de egyébként azért jelentős eladásokkal büszkélkedhetnek, az Infinix most már a 180 wattos töltési sebességet próbálgatja, és még az idén ez piacra is kerül létező telefon mellé rakva, 180 watt az pedig, hát mondhatjuk azt, hogy az egy 10 perces töltési sebesség, és ez tényleg azt jelenti, hogy az ember fölébred reggel, azt látja, hogy le van merülve a telefonja, rádugja egy ilyen 180 wattos töltésre, és hát elmegy a fürdőszobába fogat mosni, meg egy kicsit tisztálkodni, és mire visszaér, a telefonja teljes mértékben fel van töltve, és megint ki fog bírni egy, másfél vagy két napot. Szóval eléggé abba az irányba megyünk, hogy a töltési sebességek tovább gyorsulnak, és az 180 wattos töltés ez ugye az, amiről tudjuk, hogy idén piacra is kerül, de már a OnePlus és az Oppo a 200 wattos töltési sebességet is tesztelgeti, szóval nagyon meggyorsult ez a történet. Mindig az a kérdés, hogy a biztonsági meg akkumulátor degradáló töltési szempontból mi a helyzet, és ugye erre nagyon próbálnak odafigyelni a gyártók. Általában ezeket a nagy töltési sebességeket, ezeket nagyon sok kísérletnek és kutatásnak és tesztnek vetik alá, és még független elemző cégeket is meghívnak arra, hogy igazolják, hogy a biztonsággal semmi gond nincsen. Ugye a TÜV az tipikusan az a német eredetű ilyen, hát ilyen elemző cég, ami ezeket megvizsgálja, bevizsgálja, és hogyha biztonságnak kitéli, akkor ad rá valamiféle tanúsítványt, és ebből az esetben is az van, hogy a TÜV-öt hívták segítségül, és a TÜV hitelesíti, hogy tényleg képes erre a termék, és tényleg biztonságosan működtethető, és nyilván az a helyzet, hogyha ezt most az Infinix elkezdi csinálni, meg az Oppo és a OnePlus is belehúzott, akkor szépen lassan majd minden szereplő elkezdi majd a töltési sebességeket gyorsítani. Három új Xiaomi okostelefont mutatott be a gyártó, a Xiaomi 12S, a 12S Pro és a 12S Ultra mutatkozott be. Hát ebből a 12S és a 12S Pro az a számunkra kevésbé érdekes, mert a Xiaomi már azt nyilatkozta hivatalosan is, hogy ezek Kínában lesznek egyedül csak piacon, és nem lesz globális forgalmazásban. Itt igazából a Xiaomi 12-eseknek egy kicsit felturbozott verziójáról van szó, ami főleg a chipset szempontjából változott, és megkapják a Snapdragon 8 Plus Gen 1-et, ami ugye a Qualcomm-nak a csúcs processzora, valamint egy picivel gyorsabb töltési módot, mint amit eddig használtak. Viszont érkezett egy Xiaomi 12S Ultra is, és ezt már globálisan is próbálja a Xiaomi majd értékesíteni, ami abból a szempontból nem baj, hogy ez nem egy ráncfelvarrása valamelyik korábbi Xiaomi modellnek, hanem ez egy elég komoly fejlesztés, és főleg kamera szenzor szempontjából nagyon komoly fejlesztés. Talán pont egy vagy két hete mondtuk itt a Szenzorban, hogy a Xiaomi nagyon komoly összegeket investál, hogy a Sonyval közösen tudjon gyártani egy olyan szenzort, képfeldolgozó szenzort, amit aztán ugye telefonokba tesz bele, és ez ugye a jelek szerint most elkészült. Egy IMX 989-es szenzorról van szó, aminek az a legfontosabb érdekessége, hogy ez pontosan egy hüvelyk méretű szenzor. De most az egy hüvelykes szenzor az nem a mobilfotózás kategória, az már a digitális fényképezőgép kategória. Eddig a telefonokban rakott kameraszenzorok mind egy hüvelyknél kisebbek voltak, tehát kvázi ez egy ilyen Szent Grál vagy egy mérföldkő, amit most a Sony és a Xiaomi közösen értek el, mert itt sikerült egy hüvelykes szenzort berakni. Hogy miért számít a szenzornak a mérete, ezt talán olyan szempontból nem kell magyarázni, hogy minél nagyobb méretű a szenzor, annál több képi információt tud leképezni, annál több adatból tud dolgozni a mögöttes algoritmus, és nyilvánvalóan ez, hogyha az algoritmus is jól működik, annál jobb képeket eredményez. Ugye a Sonynál korábban nyilatkozta az egyik vezető mérnök, hogy ők azt gondolják, hogy 2 éven belül elérik a DSLR-ek szintjét mobilfotózásban, és akkor azt azért sokan szkeptikusan fogadták, de az első lépés az, hogy növeljük a képszenzorok méretét, és ez az IMX 989-es, ez egy jó iránynak tűnik, mert tényleg egy hatalmas szenzor. Nyilván ezt meglovagolja a Xiaomi 12S Ultra dizájnja is, a hátlapon egy hatalmas kör alakú optikára emlékeztető formáció van, nyilván egy masszív túlzás így dizájn szempontból egy ekkora tárcsát a hátulra tenni, de tény az, hogy ez egy elég látványos megoldás, és jól mutatja azt, hogy egyébként ez a telefon mire képes, és maga a hátlap kialakítása is különleges, mert itt van ez a hatalmas képszenzor, ezzel a hatalmas installációval, és mellette pedig ez a puha borítású vegán bőranyag van a hátlapon, ami végre egy picit más, mint amit megszoktunk az utóbbi idők telefonjainak a hátlapjától. Ez egy sejmes tapintású, jófogású, kellemes anyag, valószínűleg nem túl olcsó, de hát ugye ez maga az a telefon sem lesz egy olcsó modell. A kamerára visszatérve azt kell tudni, hogy ez a szenzor ez 50,3 megapixel felbontású, amit egyébként 12,5 megapixeles képekre használ fel majd az algoritmus, tehát egy ilyen 4:1 pixel összevonást használ, és a Leica-val ugye a Xiaomi-nak mostanában van partnersége, ugye ez egy szép történet, mert a Leica sokáig a Huawei partnere volt, de miután a Huawei-nek a hírneve mondhatni, hogy megtépázódott így Európában, ezért az a partnerség megszűnt, az együttműködés az véget ért, és hát hamar lecsaptak a Leica-ra másik irányból, vagy a Leica keresett magának nagyon gyorsan egy mobilos partner, ezt már sosem fogjuk megtudni, de az a lényeg, hogy a Xiaomi és a Leica partnershipre léptek, és ez a szenzor, illetve a lencse, ami a szenzor alatt van, hát az ugye nem a Leica gyártmánya, az egy kicsit túlzás lenne, de a Leica segített a tervezésben, és az algoritmusnak a képfeldolgozó részét is a Leica segítségével rakták össze a Xiaomi 12S Ultrában, és ezért a Leica meg is adja azt a lehetőséget, hogy a Summicron hát brandet ráírják erre a telefonra, úgyhogy ez ebben a Leica is közreműködött. Ami mindenképpen fontos, hogy természetesen 4K-ban is tud videózni 60 fps-ben, és hát nyilvánvalóan csúcs hardverről van szó, Snapdragon 8 Plus Gen 1-es chipset, Gorilla Glass Victus védelem van az előlapon, 6,73 hüvelyk átlójú Super AMOLED panel dolgozik az előlapon, tehát egy nagyon jó minőségű kijelző, és természetesen Android 12-es rendszer van a telefonon, úgyhogy ez egy nagyon komoly gépnek tűnik fotós és videós szempontból, 4860 mAh-s akkumulátorral és 67 wattos gyors töltési lehetőséggel működik az eszköz, 50 wattot pedig vezeték nélkül is fel tud venni. Mindenképpen egy nagyon komoly cucc, így legalábbis papíron, meg a specifikációk alapján. Egyelőre Kínában indul, nem biztos, hogy eljut Európába is, bár valószínűleg ugyanezt a megoldást, tehát ugyanezt a kameraszenzort és ezt a lejkás megoldást, ha nem is ennek a készüléknek a formájában fogjuk látni Európában, de majd egy következő Xiaomi-ban, Xiaomi csúcstelefonban is benne lesz. mi nagyon szeretnénk kipróbálni, hogy mit csinál egy hüvelykes kameraszenzor egy telefonban, de miután egyedül csak Kínából ez kapható, azért nem valószínű, hogy ez hozzánk eljut. Pedig, ha most eltekintünk attól, hogy ezen most van-e Google rendszer, meg milyen szoftverek vannak rajta ugye a kínai belpiacos működés miatt, fotózni meg videózni, azt ugyanúgy lehetne vele minden szempontból, és érdemes lenne megnézni, hogy egy ilyen készülék az mire képes akkor, hogyha elmenjünk vele egy kicsit fényképezni. Megérkezett hivatalosan is a Galaxy Xcover 6 Pro, ugye ez a Samsungnak a legújabb hát ütésálló telefonja, és elég sokat vártunk rá. Az a helyzet, hogy ez az ütésálló telefonok piaca, ez egy meglehetősen szűk piac. És van ugye egy nagyon emblematikus versenyző, ami ugye a CAT telefonokat jelenti. Ők ugye az S62-nél tartanak jelen pillanatban, ami a csúcsmodelljük, és hát ez az etalon. És ezen kívül vannak feltörekvő jellegű gyártók, mint amilyen mondjuk az Ulefon, meg az Umidigi, és egyéb kínai Evolveo és egyéb kínai motyóknak az ütésálló verziói, de a Samsungnak is van egy ilyen sorozata, ez pedig az Xcover, de az Xcover sokkal ritkábban frissítik, mint amennyien gyakran egyébként Samsung telefonok jönnek piacra. Ezért az Xcover 6 ez egy fontos termék. Amit tudunk róla már most, hogy ez egy elég nagy és vaskos telefon, 235 grammos mérete van, és egyébként pedig IP68-as vételemmel és egy Milestidé 810H teszttel jeleskedik. Ugye itt ez mindig kérdés, a Milestidé 810H az egy katonai, amerikai katonai szabvány, amiben valami 23 féle teszt szerepel, de hajlamosak ráírni a gyártók azokra a készülékekre is ezt a megnevezést, vagy ezt a titulust, amelyek ebből a 23-ból már 4-5 teszten átmennek. És ritka az, hogy egy gyártó specifikálja, hogy mik azok a tesztek, amin a telefon átmegy, de ebben az esetben azt lehet tudni, hogy az ütésállósági teszten átmegy, ez pedig azt jelenti a szabvány szerint, hogy 1,2 méterről lejtve, akár betonra is, bárhogy esik a telefon, nem történik baja. Úgyhogy ezt valószínűleg meg tudja ugrani ez a készülék, már csak azért is, mert láthatóan nagyon robusztus kávát kapott, ami hát valószínűleg roppant ellenálló. 120 Hz-es kijelző van elől, 6,6 hüvelyken, ami nem AMOLED, hanem TFT, és ez azért furcsa, mert azért most már az AMOLED technológia tartott, hogy elég komoly fényerősséget is lehet belőle kicsikorni, de mégis a Samsungnál azt gondolták, hogy lehet, hogy láthatóság szempontjából kültéren a TFT-vel jobban jár a felhasználó. És ami még különleges és nagyon ritka a telefonok mezőnyében, hogy cserélhető az akkumulátora. Le lehet szedni a hátlapot, be lehet tenni egy új akkumulátort. Hardveresen egy ilyen felső-közép kategóriás történetről van szó. Snapdragon 778G van benne, ez egy 5G-s chipset. Hát nagyjából a fele ennyibe kerülő telefonokban szokott ez lenni, de hát ugye itt nyilván ennek az ütésállóságnak, meg strapabíróságnak van egy komoly felára, meg annak is, hogy ugye bizonyos gombokat kesztyűben is lehet kezelni, meg hogy ki lehet belőle venni az akkumulátort, szóval azért nem egy rossz gép, meg át van gondolva, meg látszik, hogy kifejezetten olyan környezetről lett tervezve, ami ez a kültéri használat, robusztus külső kell az olyan környezetben való működéshez, ahol gyakran leesik, rátaposnak, sár van, por van, vízéri, köves a talaj, tehát hogy tényleg ez ilyen tipikusan ilyen kültéri munkára van kifejlesztve. Van már egy ára, amit a Samsung még egyelőre nem közölt hivatalosan, de pletykálják, és az hát azért már lehet kapni egy ennél sokkal jobb tudású telefont, csak éppen az nem lesz ütésálló. És ugye mindig az a kérdés, hogy érdemes-e venni egy ilyen készüléket, és megbízni abba, hogy úgy van összerakva, hogy ez tényleg nem esik szét, vagy ugyanennyi pénzért venni egy nagyobb tudású eszközt, és belerakni valamilyen a tokba, ami szavatol valamiféle ütésállóságot. Azért nagyon sok cég azt mondja, hogy inkább maga a készülék is feleljen meg mindenféle szabványnak, és még ezen kívül is belerakhatjuk tokba természetesen, ha szükséges, de ha maga a készülékház is már úgy van kialakítva, hogy hőmérséklet ingadozást, páratartalom változásokat, ütéseket elnyel, akkor az egy megbízható megoldás hosszú távra is. Mindenféle olyan munkakörbe, ahol fontos az, hogy a telefon akkor is bírja a strapát, hogyha mostohák a körülmények. Ennyi fért bele az első blogba a hírek közé, most jönnek a normál feles hírek, mi pedig folytatjuk az adást az Asus ROG Phone 6 tesztjével.